Örvenj és újjon Sion leánya, mert íme eljövök majd, és nálad lakom, mondja az Úr. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő népévé lesznek. Az Úr majd nálad lakik, és te megtudod, hogy a seregek ura küldött engem hozzád. Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztályrészét a Szent Földön, és ő újra kiválasztja Jeruzsálemet. Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert már elindult szent hajlékából. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
nála. Az Úr legyen veletek.
És a veletek.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak, anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Erre Jézus így válaszolt annak, aki szólt neki, ki az én anyám, és kik az én rokonaim. Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt. Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Zakariás próféta örvendezésre biztató szavai, amelyeket az olvasmányban hallottunk, nyilvánvalóan nagy vigasztalást jelentettek a zsidóknak, magából a szövegből is kikövetkeztethető, hogy ezek a szavak vagy a babiloni fogság végén, vagy utána hangozhattak el. Hiszen bátorítani akarták a népet, és mintegy a szövetség folytatását ígérték. Valóban Zakariás próféta Aggeussal együtt a hazatért és az újjáépítésben fáradozó zsidókat igyekezett lelkesíteni. Valószínű, hogy ezek a buzdító szavak közvetlenül a hazatérés után hangzottak el. De ebben az ügyben igen eltérő a szakértők véleménye. Sokan úgy tartják, hogy ez a viszonylag rövid könyv nem is egységes és nem is egy szerzőtől származik. Főként az utolsó fejezetek a 12-től 14-ig származásáról és keletkezésükről idejéről van vita. De még a mű elejéről is sokan azt feltételezik, hogy a próféta a maga rövidebb feljegyzéseit később fűzte egybe könyv alakjába. Ez az első 8 fejezetre vonatkozik. Itt ugyanis a próféta egy rövid bevezetést követően 8 éjszaka látomását dolgozza egységbe, közöttük pedig apró átvezető proféciákat is beszúrva. A most felolvasott rész is egy ilyen, az első és a második látomás közötti profécia. A proféta személyére vonatkozóan kevés adatunk van, valószínűleg papi család sarja, és a család a nagypapa idején Círus engedélyével térhetett vissza Izrael földjére. Azt is feltételezik, hogy Zakariás még a fogságban születhetett, és kezdett fölcseperedni. Ez támasztja alá, hogy elég jól ismeri a babiloni viszonyokat, és hasonlóan a hazatérés eseményeit is. Ha jól belegondolunk, egészen különleges érzéssel fogadhatták a zsidók Zakariás bátorító szavait. Hiszen a hűtlenségük büntetése volt a 70 éves fogság, ami egyben úgy tűnt, a szövetség felbontását is jelentette. Ám a próféta szavai éppen azt mutatják, hogy Isten igazán megbocsátott népének. Nem csak a hazatérését intézte el, hanem a szövetség folytatására is hajlandó. Ennek nyilvánvalóan biztosítéka a templom. Köztük akar lakni, és népének tekinti őket. Zakariás szavaiban fölízzik a papi elhivatottság és az Isten szolgálat öröme. Ő nyilván nem láthatta azt a templomot, amit 70 évvel korábban leromboltak, és ami a zsidóság életének a szíve volt. De a nagyapja, akit elhurcoltak és Babilonban kellett élnie, a templom és az Isten tisztelet szolgálata nélkül, mint egy átörökítette unokájába ezt a mély szeretetet és elhivatottságot. Ugyanakkor azt sem feledhetjük el, hogy Zakariás szavai nem valami feltörő nosztalgiának a megnyilatkozásai, hanem a Szentlélek sugalmazása alatt kimondott és leírt szavak. Ez Isten üzenete a nép számára, egy egész szívével Istennek szolgáló pap szája által. Örülj és újjong Sion leánya, mert íme eljövök. A jövendőlésnek ez a sora azt az újongást idézi, amivel bűnbánó népe fogadta Istent, aki újból birtokba veszi a fölépült templomát, és ezáltal magát a népet, feledve a hűtlenségét. Mint egy ünnepélyes körmenet örvendezése ez, olyan lesz az úrfogadtatása is. Ez az újongás pedig a teljes megbékélés külső megnyilatkozása. A felszólításban a Sion leánya nem egy személyt jelöl, hanem ez egy megszemélyesítés. A Dávid által alapított főváros és a Salamon által épített templom olvad egybe a Sion megnevezésben. Így is mondhatnánk, hogy a politikai és a vallási fővárost együtt jelentette a Sion megnevezés. A Sion leánya kifejezés pedig nem csak azokat jelenti, akik ebben a városban laknak, hanem mindazokat, akik szívük szerint ide tartoznak, Isten házához, a választott néphez, Izrael nagyságához. Amikor a fogság megfosztotta az elhurcolt zsidókat, nem csak szabadságuktól, földjüktől, de még a vallásuktól is, egyre élénkebb lett a nép emlékezetében akár a templom, akár Sion városának a képe. Egyre teljesebben azonosult a Sion név mindazzal, amit az elhurcoltak elveszítettek. Siont viszont látni, ez egy volt a szabadsággal és az újjáéledéssel. A proféták idején azonosult az egész nép Sionnal, és lett általánosan használt megnevezésévé a múlt dicsőségének és a nemzeti öntudatnak. Ez az újjongásra szólító mondat szinte harsonaszóként hat. Össze akarja toborozni az elhurcoltakat, egybegyűjteni a szétszórtakat, örömben egyesíteni a megalázottakat. Az Úr eljön, tehát megszűnik a gyalázat és a szégyen, és a lehorgasztott fejek fölemelkedhetnek, hogy dicsőséget lássanak. Mert a régi dicsőség tér vissza a városba azzal, hogy újból Isten lakik benne, és a romhalmaz ismét szent helyé válik. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz. Míg az örömteli jojongása jelent, vagy a közeljövőt jelentette, addig ez már a távoli jövőt vetíti a nép elé. Hiszen a feldúlt országba és lerombolt városokba nem akarta követni a zsidókat senki. De ha majd fölépül Sion, és visszanyeri eredeti hivatását és hatalmát is, akkor már sokan lesznek olyanok, akik ide kívánkoznak, hogy részesülhessenek az Isten áldásából. Azon a napon, írja a jövendőlés, de nem határozza meg pontosan az időt. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus születése körüli időben a nép már egyre türelmetlenebbül várta, hogy eljöjjön az a nap. Pontosan ez a sürgető várakozás mondatta az Úr Jézus tanítványaival is a mennybe menetelkor. Uram, tehát mostanában állított helyre Izrael országát. Csak a Szentlélek kiáradása tette világossá előttük, hogy nem e világi ország, és főként nem Izrael országa az, amit Krisztus megígért. És akkor már meg is láthatták a sok népet, amely csatlakozott az Úrhoz, és az ő népévé akart lenni. Nem Sion pompája miatt, hanem a Krisztusba vetett hit által. Ekkor válik világossá Zakariás próféta jövendőlésének teljessége, és az is, hogy mit jelent a továbbiakban az Isten népe. Nem származást, hanem hitet, nem a mózesi törvényt, hanem a krisztusi boldogságokat. A kifejezés, hogy azon a napon bizonyos eszkatológikus vonást is hordoz. A zsidók számára a messiás megjelenése nem csak Isten népének rehabilitációja lesz, hanem egyben a világ folyásának megváltoztatása is. Mivel az örök életről és üdvösségről még nem tudhattak, mert erről még nem kaptak kinyilatkoztatást, számukra a végső idő nem a pusztulás ideje, ne a világ vége, hanem éppen a gonosz és ellenségek erők pusztulása. Elképzelésükben egyre olvad a messiás eljövetele és a világ sorsának beteljesedése. Mi azonban már tudjuk, hogy a messiás, vagyis az Úr Jézus az üdvösség lehetőségét nyitotta meg nekünk, ami egyáltalán nem e világi boldogulást jelent, hanem csak az e világban való boldogságot, vagyis a nyolc boldogságot, ami még nem a beteljesedés, hanem csak az oda vezető út megnyitása. Mondhatjuk tehát, hogy a prófétai jövendőlések pontosítása volt az, ami akkor az Úr Jézus nem arról a napról beszélt, hanem az én órámról szólt. Ezzel megkülönböztette a beteljesedés kezdetét magától a beteljesedéstől. Egyszerűbben szólva, az ő első eljövetele adja meg a messiási várakozás beteljesedését, és egyben megnyitja a lehetőséget, hogy mindenkinek része legyen azon a napon, vagyis az ő második eljövetelekor a végső beteljesedés boldogságában. Valójában ez a profécia, aminek most csak a harmadik részét hallhattuk olvasmányként, egy nagy fordulatot mutat be a népnek. Az előző sorok ugyanis megvilágítják, a hűtlenségük miatt engedte Isten az idegen népeknek, hogy hatalmuk legyen a választott nép fölött. Szétszórták őket a világban, ám mégsem tudták feloldani őket a népek tengerében, mert Isten megőrizte választottjait. Büntetést engedélyezett, de nem vetette el őket. A büntetés leteltével pedig megfordul a világ, a pogányok között szétszórt nép visszatér, és magához hívja mindazokat, akik eddig hatalmukban tartották őket. Most Isten népének lesz hatalma fölöttük, de ez nem leigázó hatalom, hanem éppen fölszabadító, mert beleolvadhatnak Isten népébe a választottak közé. Így Izrael megbüntetése valójában a missziós feladatának előmozdítására is szolgált. Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztár részét a Szent Földön, mondja a jövendőlés. Ebben a kifejezésben Isten őszinte megbocsátása mutatkozik meg, hiszen magát azonosítja Izrael törzseivel. Azoknak jutott egy-egy rész az ígéret földjéből, és ezzel ők Isten birtokává lettek. Most megfordítja ezt az Úr, és mintegy ő maga jut osztályrészhez Izrael törzsei között. A megbocsátás tehát nem csupán a bűnök elfeledése, hanem továbbra is azonosul a népével, és szeretetének őszinteségét fejezik ki ezzel. Köztük lakik, és ezzel nem csak a földjükben osztozik, hanem a sorsukban is. Szent életközösséget kínál föl ezzel a népnek. Az utolsó sor pedig azért inti csendre az egész világot, hogy meghallják, és így bizonyosak legyenek felőle, Isten beteljesíti ezeket a szavakat. Már meg is kezdődött mindez, és a jövendő neszei már hallhatók, mint a közeledők távolból hallható léptei. A próféta szava nem üres beszéd, hanem valóban Istentől eredő szó. A liturgia aktualizálja Zakariás próféta jövendőlését a szűzanya bemutatásának ünnepéhez. Ennek a kisleánynak a templomi bemutatása valóban a bekövetkező jövőnek alig hallható neszezése volt. A szülők öröme, hogy sok megaláztatás után Isten megajándékozta őket ezzel a kisgyermekkel, már elővételezése volt az egész világ örömének. Arról még maguk sem tudtak, hogy milyen rendkívüli és fölséges ajándékot kaptak gyermekükben. Csak azt tudták, hogy Isten meghallgatta őket, és velük van. Hasonlóképpen vagyunk mindannyian. Csak visszatekintve látjuk meg, hogy nem volt hiába való a könyörgésünk, és az Úr valóban elrendezi a sorsunkat. Szűz Mária születésével valóban a nagyszerű jövő közeledik hozzánk, aminek most már birtokában is vagyunk. Isten minden várakozásunkat fölülmúlóan köztünk lakik, egy velünk, hogy mi is egy lehessünk ő vele. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.